Ez itt a Boomcast 17. adása. A mai vendégem pedig Dudás Laci, aki ellopta a podcastemet. Laci korábban multi területen dolgozott, pénzügyi szektorban, kezelte már milliárdosok megtakarításait, és vezetett bankfiókokat is. Jelenleg távmunkában dolgozik egy multinál, és emellett kezdett el vállalkozni. És pontosan ez a mai beszélgetésünk apropója, ugyanis arról beszélünk, hogy ha újra kezdeném, akkor hogyan indítanám a vállalkozásomat. Ez tehát egy rendhagyó adás lesz, ugyanis Laci fog engem meginterjúvolni, és felteszi azokat a kérdéseket, amik őt kezdő vállalkozóként foglalkoztatják. Remélem, hogy te is találsz majd benne értékes és hasznos gondolatokat, úgyhogy nincs is más hátra, vágjunk bele! Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt ismét egy Boomcast adás, hosszú-hosszú kihagyás után, és most a vendégem Dudás Laci.
Sziasztok!
Szia, köszönjük, hogy eljöttél. Nagyon röviden, csak hogy összefoglaljam, hogy mégis ki vagy te és miért ülsz itt. Laci egy üzletfejlesztési tanácsadó. Itt élsz a környéken, ugye? Tokajban.
Tokajban, igen.
Szuper. Nagyon szépen, jó borokkal. Multiterületen dolgozol, igaz? Jelenleg így is, van. És mellette vagy vállalkozó.
Így van, tehát távmunkában dolgozok, és mellette elkezdtem a vállalkozásomat építeni.
És azt még mi se beszéltük, hogy mióta csinálod a vállalkozást?
Tavaly szeptember óta egyébként. Én akkor voltam egy, pont akkor kezdtem el ezt a vállalkozást, amikor egy olyan időszak volt a cégünknél, ahol dolgozom, hogy egy pici szabadidőm felszabadult, és az a távmunka, ez nagy előny egyébként ilyen szempontból, hogy a szabadidőmet ezt sokkal jobban tudom beosztani, úgyhogy már nagyon régóta vártam azt, hogy mikor tudok én is vállalkozóval válni, és akkor indítottam el a munkám mellett ezt a vállalkozást.
Ezt tök jól csinálod. Pont szerintem múlt hétvégén vettem fel egy videót, egy rövid videót, és az volt az egyik téma, hogy hogyan érdemes vállalkozást indítani, és szerintem ez az egyik legfontosabb tipp, amit tényleg így bárkinek tudok adni, hogyha vállalkozást akar indítani kezdőként, az fontos, tehát nem az, hogy a ötödik bizniszemet beindítom, akkor nagyon jó az, hogyha van egy biztos pont, ez lehet egy állás, lehet bármi igazából, amiből el tudja tartani magát, és nincs rákényszerítve valaki arra, hogy akkor 3 hónapon belül megéljen abból a bizniszből.
Így van, csak azért az fontos az is, hogy az időbeosztás legyen meg, mert amikor 8 órát dolgozom mellette, még 12 órát még a vállalkozásoddal foglalkozni, és még aludni is szeretném mellette, meg mondjuk bármi más csinálni, akkor az úgy nagyon nehéz tud
és lenni. És még hogyha családod is van, akkor ez így halál, tehát hogy igen. Vége az egésznek.
Abszolút.
Igen, de van az élethelyzet, amikor igazából csak így lehet csinálni. És szerintem az is rendben van, hogyha ez egy átmeneti időszak, meg hogyha valaki ki tudja gazdálkodni. Tehát ahogy mondjuk én indítottam, vagy építettem a bizniszt, tényleg a kezdetben én is dolgoztam mellette, napi mondjuk 6-8 órákat, akkor még fizikai munkát egyébként, ilyen kezdő kibukott egyetemistaként, úgy dolgoztam utána még napi 6-8 órát mondjuk, de mondjuk 4-6-ot biztos a bizniszen, amit építeni akarok.
Mennyire volt tervezett, vagy mennyire volt tudatos, amikor elindítottad a vállalkozásodat?
Egyáltalán nem volt tudatos. Az, hogy mit akarok csinálni, azzal úgy tisztában voltam. Sőt, volt több próbálkozás egyébként, ahogy amin keresztül eljutottam a marketingig, tehát több ilyen online biznisz, fitness vonaltól kezdve minden, rájöttem, hogy nem hozzám passzol, tehát hogy az egy picit jobban kéne kinézni, és ilyen szinten nem volt tudatos, viszont azt már így megértettem, hogy mit akarok csinálni. De hogyha visszagondolok, hogy hogyan építettem fel, akárcsak a tartalomgyártást hogy csináltam, ezt sokszor elmondtam már, hogy az első egy évben írtam 52 cikket, tehát heti egy cikket, és azok ilyen hosszú szakmai cikkek, mint egy 8-10 óra mondjuk egyet megírni. Egy év után megnéztem, és a forgalom, tehát az organikus látogató forgalom 80-90%-át 4 darab cikk hozta.
Komolyan.
És itt jön az, hogy ezt utólag tanultam meg, és ezért mondom, hogy rengeteg ilyen hibát elkövettem, tehát ezért nem volt tudatos. Utólag jöttem rá, hogy írhatok én arról, ami engem érdekel, csak ugyebár más nem biztos, hogy azon a ponton érdekel, vagy tudja egyáltalán, hogy az a valami létezik. Csak egy példát, hogy hozzak, örökzöld Facebook hirdetések. Én úgy gondoltam, az egyik legjobb cikk, amit valaha megírtam, rohadt jó lett, és senkit nem érdekel. Ugye SEO szempontból nem jó cikk, mert addig el kell jutni, tehát az egy bottom of funnel tartalom, és ezért keresőben nem keresel senki, nem tudják, hogy létezik, és ezért nem hozott forgalmat. És mondjuk ilyen alapvető hibákat követtem el annó.
Tehát, ha jól értem, igazából az volt nagyon fontos, hogy tudj egy kicsit a más emberek fejével gondolkodni, és ne csak magadnak írd, hanem próbálj nekik.
Igen, ez nagyon fontos. Adni. Illetve ugye az, hogy hát, hogy tudatosan építkezz, tehát, hogy kutass, tesztelj, tanulj másoktól, kérdezz meg másokat, ezért csináljuk most mi is ezt a podcastet, ugye ezért gyártok én is nagyon sok tartalmat, hogy át tudjam adni azt, amit mi már mondjuk megtanultunk, és ne kelljen másnak ezt bukdácsolva kitapasztalni.
Igen, tehát ezt azokat csak a hibákból tudsz tanulni, viszont ha meg akarod spórolni a hibázást, akkor meg kell tanulnod másoktól is tanulni a mások hibáiból.
Sokkal jobban járunk, igen, hogyha mások hibáiból tanulunk.
Visszatérve egyébként a tervezésre, nekem is az a tapasztalatom egyébként, hogy nagyon-nagyon sokan mondják azt, hogy nincsen tervük, de azért mégsem úgy vág bele senki, hogy fú, hát fogalmam sincsen, hogy egyébként én mit fogok csinálni, de szeretnék egy vállalkozást. Úgyhogy biztos volt neked is valamilyen terved, csak még nem volt egészen kiforva az, amit el szerettél volna érni. De voltak céljaid, amit azt mondtad volna, hogy akkor jövőre szeretném, hogyha ez lenne.
Igen, voltak célok. Ugye a legelső az volt, hogy ne halljak éhen. Az egy nagyon fontos cél. És akkoriban én még a szüleimnél éltem. Tehát az is egy fontos szempont volt, hogy el tudjak költözni onnan, és akkor meg tudjam kezdeni így a szabad önálló életemet. Ezek voltak a mögöttes célok, ami miatt én elkezdtem vállalkozni. De valahogy amúgy mindig bennem volt az, hogy én vállalkozást akarok, és talán a szabadság miatt, hogy nem akarom, hogy más ossza be az időmet, nem akarom azt, hogy engedélyt kelljen kérnem, hogy elmenjek szabadságra, stb. Stb. Tehát ez volt szerintem a legnagyobb mögöttes cél, a legnagyobb indok, hogy ezen az úton indultam el, és nem elmentem egy, nem tudom, valahova dolgozni napi 8 órába. Plusz amúgy is vállalkozó családból származom, tehát szüleimnek is van több vállalkozása. Amióta én megvagyok, azóta ők vállalkozók, és hát valahogy így egyértelmű volt, hogy e felé kéne elindulni.
Mennyire volt nehéz magának a vállalkozásnak az elindítása, az a döntés, azt a döntést meghozni, hogy vállalkozóvá válsz?
Egyáltalán nem. Főleg, hogy szerintem ez nem egy ilyen egyik napról a másikra döntés, hanem, vagy nekem legalábbis nem az volt, hanem elkezdtem csinálni azt, ami úgy gondoltam, hogy van értelme, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát én így indultam el. Viszont, hogy visszakapcsolódjak az adás címére, hogyha ma kezdeném, akkor teljesen máshogy csinálnám. Először is sokkal többet tanulnék másoktól. Tehát szerintem ez tényleg nagyon fontos. Vállalkozás, indítás, építés, könyvelés például, amiről beszélgettünk korábban, pénzügyek, amiről beszélgettünk korábban, évek kellettek ahhoz, hogy sok-sok apró hiba, meg kellemetlenség árán kitapasztaljuk azt, ahol most járunk, és biztos, hogy most is tök hülyék vagyunk egyébként, így vállalkozás terén, mert hogy most is tudnék tanulni olyantól, akinek mondjuk egymilliárdos ügynöksége van, vagy szolgáltató biznisze.
És ha egymilliárdostól tanulsz, akkor utána meg az lesz a következő, hogy 10 milliárdostól szeretnél tanulni, soha nem lesz vége ennek.
Így van, mert mindig új kihívások, új problémák jönnek, és nekem ez volt az egyik legnagyobb felismerés, ahogy szépen fejlődött a vállalkozás, meg egyre többen lettünk, hogy mindig volt egy probléma, amit meg kellett oldani. Mondom, jó, ezen legyünk túl, és akkor jók vagyunk. És mindig jön helyette egy új, vagy több. És mindig egyre komplexebb, nehezebb, összetettebb problémák. Mindig más területről. Ugye eleinte mondjuk adminisztratív teendők voltak, könyvelés, alapítás, bevallások, stb. Azt kellett megoldani. Utána egy-egy csapattag felvételével kiválasztási folyamatok, betanítási folyamatok, ott is az adminisztratív teendők, ugye, hogy mi van olyankor, hogyan a legjobb azt megoldani. És mindig jönnek új problémák, és mindig más területről, tehát sose tudsz rá felkészülni, ez benne a legjobb.
Igen, és minél nagyobb a szervezet, annál több probléma, és annál nehezebb problémák fognak jönni, hiszen nem lehet azt egy idő után megcsinálni, hogy akkor te oda mész, és mindent meg fogsz oldani, hanem rendszer szinten kell kezelni a dolgokat, úgyhogy szerintem az is nagyon fontos, hogy már az elején célszerű rendszerben gondolkodni, hogy ha már egy 8-10 fős szervezet vagytok, akkor már nem mehetsz el a fénymásoló papírt beállítani, meg a nyomtatást beállítani, hanem kell, hogy valaki azt elvégezze helyetted, de tudnod kell az, hogy ki lesz az az ember, aki ezt megcsinálja helyetted.
Így van, hát hogy tudni kell kiválasztani, tehát felismerni, hogy milyen skill-ek kellenek hozzá, és tudni kell betanítani, átadni a taszkokat, a felelősséget. Ugye mi online dolgozunk, tehát fizikailag mi nem vagyunk együtt. Ez kényelmes is, meg valamilyen szinten nehezíti is a dolgokat. Főleg ugye így a kapcsolatok kialakítása, az, hogy csak oda kiabálok valamit mondjuk, és megkapom a választ, ezek nehezítő tényezők. Viszont ez mondjuk könnyebbség is, mert hogyha tényleg leülsz dolgozni, akkor 4 órán keresztül akár senki nem zavar, hogyha te otthon mondjuk egyedül vagy, és úgy dolgozol. Ez meg a könnyű része, mert egy irodában ezt nem tudod megcsinálni. Nem tudsz annyira koncentráltan, fókuszáltan ilyenkor dolgozni.
És nem félsz attól, hogy valaki napközben nem a munkájával foglalkozik, hanem valami tök más csinál?
Megmondom, őszintén nem. Mi mindig mérjük az időnket, hogy milyen projekten pontosan mennyit dolgozunk. Van, amit azért, mert hogy óradíjasan számlázunk, és úgy dolgozunk. Van, ahol havidíjas keretek között dolgozunk, ott pedig azért, hogy lássuk azt, hogy mennyi munkaóra megy bele ugye egy projektbe, és hogy az megéri úgy nekünk, hogy sem. És vannak olyan időmérők, amik screenshotot is csinálnak annál, aki ugye méri éppen az idejét. Volt próbálkozás arra, hogy használunk ilyeneket egyébként. Sose néztem rá, megmondom őszintén. Tehát, hogy amikor használtuk, akkor sem foglalkoztam vele. De nem látom értelmét. Mert hogyha valaki ki akarja játszani a rendszert, akkor úgyis ki tudja. Tehát akkor mit én, van 2 monitorom, és csak az egyiket screenshotolja a szoftver. És kijátszottam a rendszert, és megvagyok. Tehát nem látom értelmét annak, hogy ne bízzunk meg a csapattagokban, hanem egyszerűen jól kell választani. És nálunk az a legfontosabb kiválasztási szempont egyébként, hogy emberileg milyen valaki. Tehát, hogy milyen hozzáállása, milyen ember egyszerűen, és mindig is többet ért az egy versenyben, vagy egy kiválasztási folyamatban, hogy valaki milyen ember, mint hogy milyen tapasztalattal rendelkezik. Mert tapasztalatot odaadjuk, meg tudjuk neki tanítani, van időnk betanítani, és utána fogjuk a kezét, és szépen lassan megtapasztalja azokat a dolgokat. De hogyha, már bocs, de valaki egy köcsög, akkor azon nem tud változtatni.
És ezeket hogyan szűröd ki?
Tapasztalat, én azt tudom mondani. Tehát nálunk is volt olyan, hogy rossz embert vettünk fel, volt olyan, akit talán a rekord az ilyen 1 héten belül küldtük el. Mert egyszerűen rosszul választottam. És szerintem ez is egy nagyon fontos vállalkozói skill, vagy szemléletmód, hogy mindenért te vagy a hibás. A legeslegfontosabb, mert hogyha mást hibáztatunk, ez az országunkban azért egy tökre bevett szokás, tehát hogy nagyon szeretünk mindig mást hibáztatni, de akkor nem tudunk rá megoldást találni. Tehát nem mondhatom azt, hogy ő volt hülye. Azt tudom mondani, hogy jó, hülye volt, de én meg nem vettem észre. Következőnek észre kell vennem.
Igen, és abból nem is tudsz tanulni. Tehát, hogyha másra hárítod azt a helyzetet, akkor nem fogod tudni levonni belőle a következtetést, és azáltal nem fogsz te sem fejlődni.
Így van.
Most hányan dolgoztok a csapatban? Hány fős a csapat?
Hát, sose tudom pontosan, de én azt mondom 10.
Mikor volt az, amikor felvetted az első embert, vagy mikor volt ez, amikor el kellett kezdened azon gondolkodni, hogy valakit felvegyél?
17 nyarának végén indítottam el a vállalkozásomat. Tehát először én csak tanulni akartam magamat képezni, mert autodidakta módon sajátítottam el ugye a marketinget. Máshogy nem is nagyon lehet, hozzáteszem úgy, tehát hogy egyetemen sem igazán oktatják az online marketinget, max ilyen kis apró alapokat, de 3 könyvet elolvasod, és akkor így bepótoltad azt a 3 évet. És sokkal jobban tudok úgy tanulni, hogyha jegyzetelek, rögzítem, leírom magamnak. És akkor innen jött az ötlet, hogy tudom, hogy el fogom lógni, akkor csinálok egy blogot, ahol azt mondom, kiteszem magamat arca, azt mondom, hogy heti 1 cikket meg fogok írni, és akkor ciki, ha nem írom meg. Uh-huh. És ez volt a kis motiváló erő, hogy ezt nyomjam, és mondom, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát egy idézőjelben egy nagyon lean indulás, mert nem tettem bele pénzt, nem alapítottam vállalkozást, nem vettem fel hitelt, meg semmi ilyesmit, hanem kezdjük el, nézzük meg, hogy van-e rá igény. És amikor jöttek a megkeresések, kb. 2-3 hónappal később, fú, tök jó, akkor nekem is segíts már ebben, nekem is segíts már abban. Akkoriban a Facebook hirdetésekről írogattam, és hogy kezeld már a hirdetéseimet, stb. Akkor mondtam azt, hogy oké, akkor most létre lehet hozni egy bizniszt, mert valószínű elérek oda, hogy ki tudom váltani a akkori munkámat.
Tehát azért megvártad azt, amíg van fizetőképes ügyfeled, mielőtt azt mondod, hogy belevágsz ebbe a vállalkozásba, de ezt már megelőzte az, hogy azért te készültél erre valamilyen szinten, hogy oda megérkezz, hogy legyenek ügyfeleid. Így tehát van. Kinyitottad az ajtót, de még nem lettél vállalkozó.
Így van. Igen, szerintem nagyon fontos ez, hogy validáljuk először az ötletet. Ez szolgáltatásnál ugye könnyebb, mert hogy nincs nagy befektetésed, de amúgy terméknél is meg lehet csinálni, mert több webshopot is indítottunk, meg azóta be is szántottuk azokat, mert logisztika, nagyon erős forint, ugyebár gyártási hiányok, chip hiány, stb., és nekünk olyasmi cuccaink voltak, és ott is nagyon egyszerű, lehet rá folyamatot építeni, hogy leteszteljük azt a terméket. És nem berendelek ezret mondjuk, vagy százat, vagy kétszázat, vagy valamennyit, amennyi a minimum, hanem azt mondom, hogy letesztelem, elindítok egy hirdetést, és megnézem, hogy jönnek-e vevők. Ha jönnek, akkor jó vagyok. Megírom nekik, hogy sorry, de elfogyott készletről, adok egy kuponkódot, és amikor ismét lesz, akkor meg tudod venni. Általában örülnek is neki, tehát amúgy nincs probléma belőle. Én pedig validáltam azt, hogy oké, akkor ez egy jó irány. Ezt csak így mondom, mint kezdő vállalkozóknak, mert tudom, hogy nagyon sokan webshoppal kezdenek. Szerintem szolgáltatással könnyebb, meg biztonságosabb amúgy elindulni, de webshoppal is meg lehet csinálni azt, hogy ne legyen nagy kockázata valakinek.
Igen, csak mondjuk webshopnál érdemes körülnézni a piacra, mert lehet, hogy az ember azt gondolja, hogy amit ő szeretne csinálni, akkor az biztos, hogy ő találta ki, és senki nincsen. Aztán, amikor elkezded a Facebookos hirdetéseket futtatni, akkor rájössz, hogy körülbelül 40 hasonló cég van előtted a találati listában, és úgy nagyon-nagyon nehéz azt megcsinálni.
Pontosan. A kiválasztási folyamatoknál ugye hozzánk főleg fiatalabbak jelentkeznek, akik úgy az online világba születtek bele, meg hogy így kisújból megy mindenkinek, és akkor mindig kérünk be referenciákat, és vannak ilyen időszakok, hogy most mindenki karkötős, meg órás bizniszt csinál. És akkor 10 jelentkezőnek tök ugyanolyan webshopja van, csak a szín más kb. De tök ugyanazt árulják. Vagy ilyen, nem tudom, környezetbarát kulacsok, meg ilyenek. És utána tudom, hogy oké, akkor a Görög Ádám, a tacitos Ádám, akkor éppen olyan kurzust adott ki mondjuk, hogy azt hozta példának, és amúgy tök jó maga az anyag, meg tök jó bemutat mindent, csak amikor valaki nem tesz bele annyi kreativitást, hogy akkor nem ugyanazt lemásolom, hanem keresek én mondjuk valami más termékkört, akkor abból látjuk, hogy oké, nem biztos, hogy mondjuk van elég kreativitás ahhoz, hogy hirdetéseket tudjon kezelni 10x cégnek.
Igen, vagy mondjuk nem biztos, hogy egy 21. ékszer online shop az olyan túl jól fog működni, abban azért rengeteg energiát be kell fektetni ahhoz, hogy valakinek megtérüljön. Úgyhogy érdemes össze megnézni azt, hogy a piacon ki és hogyan működik.
Így van. Viszont nem válaszoltam a kérdésedre, hogy mikor vettük fel az első munkatársat, úgyhogy most oda visszakanyarodok. 17 nyarán indult ugye a vállalkozás, és 17 végén, 18 elején. Tehát úgy karácsony környékén egyeztünk meg, és akkor 18-tól állt hivatalosan munkába. Dávid volt, Eszényi Dávid volt akkor az első, aki csatlakozott a csapathoz. Ugye több podcastbe szerepelt már ő is. Igazából ő is úgy jött, hogy nem értett hozzá. Tehát, hogy így egyáltalán nem volt képbe a marketinggel. De annó ugye sokkal kisebb volt a büdzsé, kisebb volt a cash flow, amiből tudtunk gazdálkodni, és ezért nem fért volna bele az, hogy tapasztalattal rendelkező valakit vegyünk fel, és egyszerűen én be tudtam tanítani. Tehát amúgy ez is egy nagyon jó tanulság, és szerintem ezt is figyelembe kell venni, hogy hogyan vesz, vagy hogyan épít valaki csapatot, vagy hogyan vesz fel magam elé valakit. Két lehetőség van, vagy tapasztalatot veszünk fel, akinek megvan az a tapasztalata, amire keresünk valakit, és többet fizetünk ki neki, mert hogy már munkába áll és kész, vagy egy tapasztalatlan munkatársat veszünk fel, viszont akkor neki a betanításával kell nagyon sokat foglalkoznunk.
És most is ezt képviseled, hogy inkább fölveszel olyat, akit te betanítasz arra, hogy hogyan kell boom marketinget csinálni, vagy inkább tapasztalatot keresel?
Én még mindig ezt az irányt. Azért, mert próbálkoztunk olyannal, hogy valaki korábban dolgozott más ügynökségnél, több ügynökségnél, több éves tapasztalata van, és talán egyszer vált be. Tehát egy olyan eset volt, amikor jött olyan munkatárs, aki még most is velünk van, akinek van sok tapasztalata, és ő fel tudta venni a fonalat. Nagyon gyakran az van, hogy eltérő tapasztalatai vannak, máshogy dolgozik, más tanult, mást vertek bele, úgymond, hogy hogy kell csinálni, és attól nem tud elszakadni. És nekünk van egy, én úgy gondolom, tök jó munkamódszerünk, meg ilyen workflow-nk, hogyha azt átadjuk, 2-3 hónap alatt be tudunk tanítani bárkit, akinek van affinitása ugye így az online világhoz, és onnantól kezdve ő tényleg úgy dolgozik, ahogy mi szeretnénk, meg ahogy mi dolgozunk. Azokat a szoftvereket ismeri, úgy kommunikál a csapattal, és igazából mindent úgy csinál, ahogy azt idézőjelbe kell, ahogy azt én úgy gondolom, hogy kellene.
Akkor igazából ez tök jó, mert azon kívül, hogy fizetést kap tőletek az ember, még meg is tanítjátok arra, hogy hogyan kell ezt csinálni.
Így van. Rendszeresen vannak amúgy olyan jelentkezők, akik leírják, hogy ők nem is kérnek pénzt eleinte, csak tanulni szeretnének. És amikor felvették a fonalat, akkor oké, álljanak munkába, és onnantól kezdve hivatalosan dolgoznak, kapnak fizetést, és tudnak ügyfeleket vállalni. Én ebben nem szoktam belemenni, szerintem ez egy nagyon jó gesztus, és nagyon jó hozzáállás, de volt már, hogy így vettünk fel valakit, de akkor is azt mondtam, hogy oké, akkor is egy minimál bér ott van, és a tanulási időszakra az jár egyszerűen, tehát az a nem is minimálbér, hanem az alapbér, amit mi szoktunk adni. És szerintem ez egy tök korrekt hozzáállás, és amúgy sokkal könnyebb lehet így munkát találni, meg bekerülni valahova, hogyha így áll hozzá valaki.
Ezt szoktátok-e a kollégákat egyébként folyamatosan képezni? Azok után, hogy fölvettétek, van, gondolom, akkor ezek szerint egy alapképzésetek, van egy alapképzésetek, ezen kívül szoktátok valahogy fejleszteni a kollégákat?
Van egy eléggé most már kiforrott onboarding folyamat, ahol a szoftverektől kezdve a szakmai alapokat megtanítjuk. Tehát tényleg az, hogy mit vannak a szoftverek, megadjuk a hozzáférést, és akkor onnantól kezdve minden le van írva, hogy mit, hogyan használunk, ennek itt néz utána, annak ott néz utána, oktató videók, ilyen one-on-one videók különböző szoftverekről, ez az első lépés, hogy az tisztába tesszük. A második, ugye ott van a BMU, a Boom Marketing University, bújtatott promó, a kurzusaink, és azokat csinálják végig. Facebook hirdetés, Google hirdetés, ugye a legfontosabbak. Van, aki email marketing területen is dolgozik a bizniszben, akkor ő azt is elvégezte, megtanulta, kijegyzetelte, és nagyon fontos, hogy mindig mindenkinek jegyzetelnie kell. Tehát megnézi, jegyzetel, kérdéseket ír össze, és utána egyeztetünk időpontot, leülök, átbeszéljük, megválaszolom a kérdéseket, és így lehet szépen fokozatosan magára szednie valakinek a tudást. Ez az alap, ameddig igazából eljut valaki. Ez mondjuk mint egy-másfél hónap. Van még egy pár kurzus, amit megvettünk korábban, és amit meg szoktam osztani, azt is végig kell nézni, és ezután jön el az a pont, hogy valaki akkor mondjuk ügyfeleket tud elkezdeni vinni. Először úgy, hogy valakivel dolgozik. Tehát van valakinek, megvan az ügyfélköre, és ő szépen beül mellé, és akkor nem meetingen, hanem ugye a háttérben, és nézi, hogy hogyan dolgozik. Megpróbál neki segíteni, kap egy-egy feladatot, hogy akkor a szöveget írd meg ehhez te, a kreatívot gyásd le, hozd te, és így szépen belelát abba, hogy hogyan megy a munka, és utána meg tudja kapni a saját ügyfelét, ami még általában mindig csak a háttérben, tehát nem ő kommunikál kifelé, de mindent ő csinál a háttérben, és egy olyan harmadik hónapnál jön el az a pont, hogy oké, onnantól kezdve ő kommunikál, ő jár a meetingre, ő van az e-maileken, stb.
És ezt már az első embertől kezdve így csinálod mindenkinél?
Nem. Nem, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hogy ez így kialakuljon. A legelső ember nagyon egyszerű volt, beültünk egy kávézóba, de is csak oda kattints. Ennyi volt az egész. Tehát kell, hogy kiforjon ez a rendszer ahhoz, hogy működőképes legyen az, hogy valaki tapasztalatlan, és most nem degradáló értelemben, hanem még nem rendelkezik tapasztalattal pályakezdő, vagy ezen a területen pályakezdő embereket vegyen fel. Viszont ez is egy HR stratégia, ami bizonyos helyzetben ugye meg tudja érni.
Meg hát az elején nem tudhattad, hogy mekkora lesz a vállalkozásod, tehát lehet, hogy csak ketten csináljátok Dáviddal, és akkor nagyon sok mindent nem kell csinálnatok, hiszen ha egymás mellett dolgoztok, akkor ugye ez nem annyira fontos.
Így van, persze. Hát ez menet közben jön, úgymond. Tehát, hogy szerintem ezek azok a dolgok, amiket nem lehet átadni, és nem lehet megtanítani, és hiába jön hozzám valaki tanácsadásra, ezt nem tudom neki átadni. Azt tudom, hogy dokumentálja a folyamatait, hogyan készítsen mondjuk SOP-ket, ugye ilyen folyamatleírásokat, és abból ő már meg tudja ezt csinálni, de ez tényleg annyira egyedi, hogy mi ezt a workflow-t, ha odaadjuk egy másik ügynökségnek, nem biztos, hogy tud vele mit kezdeni, mert hogy máshogy dolgoznak.
Mikor volt az első alkalom, amikor SOP-t csináltatok?
De jó kérdés. Szerintem egy olyan, biztos egy 2-3 év után, tehát hogy már 2-3 éve működött a vállalkozás. Már akkor egy olyan 4-5-en tuti, hogy voltunk, és ott körül jött el az a pont, hogy sok volt az, hogy mindig újra felmerültek ugyanazok a kérdések, és mindig hozzám jutottak el ugye ezek a kérdések vagy problémák, és nem bírtam azokkal.
És most mennyire tervezettudatosabban, mint kezdetben?
Sokkal. Attól szerintem csak tudatosabban lehet, amúgy. És szerintem ez egy általánosságban igaz a kezdő vállalkozókra, hogy amikor nem tudod, hogy mit nem tudsz, akkor egyszerűen nehéz tudatosnak lenni. Mikor nem ismeri az ember a hiányosságait. Most nagyon-nagyon tudatosak vagyunk. Ugye kérdezted is, még mielőtt elindítottuk a felvételt, hogy gyártok ennyi tartalmat. Csak úgy lehet, hogy nagyon alapos workflow van kiépítve. És én azt szeretem csinálni. Most legyen az biznisz tartalomgyártás, kolléga betanítása, tök mindegy, hogy először én csinálok mindent. Tehát szeretem átlátni azt a folyamatot, azt a feladatot, lássam, hogy milyen részekből áll, mi kell hozzá, mennyi idő kell hozzá, milyen tudás kell hozzá, és utána tudom azt, hogy vagy automatizálom, vagy kiszervezem, akár csak a egyes részeit. És szerintem ez a hozzáállás nagyon fontos, és az, hogy SOP-ket gyárt valaki, amit ugye az előbb kérdeztél, az már a tudatosságnak egy olyan szintje, ami szerintem ilyen top. Tehát, hogy odáig el kell jutni, és rá kell jönni arra, hogy milyen SOP-ket tud, akar, szükséges valakinek gyártania, és utána fog tudni fejlődni, mint szervezet. Tehát tényleg ilyenkor ugye az merül fel problémaként a legtöbb vállalkozóban, idővel eljön az a pont, aki fejlődik, hogy olyan problémákkal találják meg, amivel már nem biztos, hogy őt kellene. Vagy mikor sokszor, többször el kell mondani valamit. Na az egy olyan pont, amikor egy SOP-t kell rá csinálni. Vagy egy folyamat leírást, vagy bármit, ugye teljesen mindegy. De hogy legyen leírva, legyen kereshető, és onnantól kezdve nem őt fogják keresni, hanem tudják, hogy hol kell megnézni, hol kapják meg azt a választ.
És ez mindenkinek idő megtakarítás a kollégádnak is, mert nem kell megvárnia, hogy kinyisd az irodád ajtaját, hanem rögtön rá tud keresni, hogy mi a teendő, és neked is, mert nem fog a napi munkádból kivenni, hiszen egyébként pont az szokott nagyon-nagyon sok időt elvenni, hogyha valamikor benne vagy egy munkafolyamatban, és valami miatt megzavarnak. Az ugye óriási időveszteséget szokott okozni.
Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert még egy dolog eszembe jutott, ami szintén nagyon fontos szerintem kezdő vállalkozóknak, vagy hát minden vállalkozónak, de hogy kezdőként belefut az ember ebbe, én még amúgy mindig, tehát hogy akkor én még mindig kezdő vagyok, az pedig az időbeosztás. Szerintem ez nagyon fontos, hogy hogyan struktúrálja az ember a napját, mert én rengetegszer elkövetem azt a hibát, még mondom mindig, hogy hagyom megszakítani a napomat. És amikor mondjuk tök mindegy, elég, ha 2 óránként van egy telefonhívás, vagy dolgozok és csörög a telefon, mert valaki hív, valaki visszahív, valaki kérdez tőlem valamit. Annyira ki tudja zökkenteni az embert, hogy egyszerűen azok a munkák, amihez nagy fókusz kell, tartalomgyártás tipikusan ilyen, akkor a kreatív munkák, mondjuk egy hirdetés összeállítása, egy hirdetési stratégia felépítése mondjuk, ezek annyira nagy fókuszt igényelnek, hogy egyszerűen nem működik úgy, hogyha kiszakítják ebből az embert. És ez szerintem egy nagyon fontos pont, és én mindig azt mondom a srácoknak is, amikor jön hozzánk valaki, hogy ugye van egy időpont foglalónk, hogy az ügyfelek tudnak időpontot találni. És egy embernek átlagosan 10 ügyfele van. Többet nem nagyon lehet ugye épésszel elbírni. Nem is a munka teher, hanem az, hogy mennyi felé kell szakadnom, és mennyi felé kell figyelnem, inkább az a szűk keresztmetszet. És én mindig mondom nekik, hogy 5 nap van a hétben, akkor dolgoztok, amikor akartok, tehát hogy nálunk nincs ilyen kötött munkaidő, meg ilyesmi, de 2 napot minimum érdemes kioffolni a naptárból. Tehát, hogy 2 nap ne legyen foglalható, mert ha bármi van, akkor ott lehet dolgozni. És hogyha a maradék 3 napra elosztogatjátok a meetingeket, ügyfelekkel, csapaton belül, stb., akkor is bele kell, hogy férjen abba a három napba. De akár egy-két napba is belefér egyébként, csak amikor ugye egy ügyfélhez igazodunk, akkor nem az van, hogy itt egy nap és akkor hajrá, hanem opciókat adunk. De én akkor is szoktam forszírozni azt, hogy legyen két nap, ami off, ahol nem tudnak zavarni.
Ráadásul gondolom, mivel online dolgoztak, ez még nehezebb, hiszen nem az irodában ülnek az emberek, hanem mindenki otthon van, és még az otthoni közeg is tud egy zavaró tényező lenni, főleg, hogyha többen vannak otthon.
Így van. Hát az is egy zavaró tényező, igen. Illetve ugye az a nehézség nálunk, hogy online dolgozunk, online kommunikálunk. Az azt jelenti, hogy nagyon ritkán telefonon, hogyha valami tényleg SOS, de ott a Slack vagy e-mail, ahogy kommunikálunk, és mondjuk a Slack az tipikus ilyen chat alkalmazás, azonnali értesítése. Tehát az annyira meg tudja zavarni a munkát, hogy beúszik felülről, hogy valaki írt és kérdez valamit, és már is kizökkentél. Akár megválaszolod, akár nem. De ha már láttad, akkor már nem vagy köcsög, úgyis megválaszolod. És ez a nehéz ebben, és én ezért álltam rá arra, hogy amikor dolgozok, most már tök mindegy, hogy mit csinálok, de leülök és dolgozok, akkor én kilövök mindent. Tehát nem jön értesítés, nem tudnak keresni, csak a kedvencek listát engedi át, ami a család igazából, meg a közeli barátok.
Mikor jött el a vállalkozásodba az a pillanat, amikor úgy gondoltad, hogy most végre elértetek valamit, hogy most már sikeresnek mondhatod magad?
Őszintén szóval nekem nem is tudom, hogy mi a siker, tehát így most meg se tudnám fogalmazni a sikert. Talán nem is annyira a pénz, hanem inkább így a szabadság. Tehát az, hogy akkor is annyit dolgozok, amennyit akarok. És amúgy nem érzem azt, hogy én még ott tartanék. Főleg abban a kérdésben, hogy annyit dolgozok, amennyit akarok, mert vannak olyan pontok, amikor mondjuk egy hónapra elmennék, és nem csinálnék semmit. De hogy itt még nem járok, és ezt nem tudom megtenni. Viszont a vállalkozás építés, fejlesztés során sokszor volt olyan pont, amikor úgy éreztem, hogy na most valami királyat elértünk, vagy megcsináltunk, vagy egy új szintre léptünk. Most például, amikor először kerestem, nem tudom, 200 000 forintot, az olyan nagy dolog volt, hogy ugye egyetemistának mondjuk, vagy ilyen kibukott egyetemistának, 21-23 évesen, ma már nem annyi, mint akkor volt ugye az a pénz, de az tök nagy szó volt. Ugyanígy a 500 000-1 millió havi bevétel. Akkor, amikor először kezdtünk csapatot építeni, az nagyon nagy szó volt. Hát így ezek az apróságok azok, amikor úgy érzi az ember, hogy oké, léptem egy szintet, most még valami jót csináltam. Ugyanilyen érzés volt, amikor először működött nélkülem a csapat. Tehát mikor először jutottunk el oda, ilyen nem tudom, 5-6 fő sem, hogyha én nem vagyok 2 hetet, akkor sincs semmi, mert ugyanúgy megy minden. És lehet, hogy egy pár taszkon felhalmozódik, egy pár e-mail ott marad, még ma is ez van, viszont az üzletmenetben nem rondít bele az, hogy akkor én most kiszakadtam 2 hétre.
Aggódtál amiatt, hogyha te most elmész 2 hétre, akkor a csapat az nem úgy fog működni, hogy itt hagytad?
Szerintem ettől mindenki fél. Tehát, hogy ez mindenkiben benne van. Aggódtam amiatt, hogy nem tudom, hogy mi jön, és hogy nem vagyok itt, hogy megoldjam. Attól nem féltem, hogy nem fognak úgy dolgozni. Mert hogy amúgy sincs ez a nagy ilyen felügyelet, hogy most figyeljük, hogy ki mit csinál, tehát attól nem féltem.
Mi volt a legnagyobb tanulság a vállalkozásodban, amiből legtöbbet tanultál?
Most így hirtelen, ami beugrott, az, hogy nem mindent nekem kell csinálni. Vannak mások, akik jobban csinálnak dolgokat, mint én. Én abban is nagyon rossz vagyok, hogy elengedjek taszkokat. Tehát, hogy vért izzadtam, mire ki tudtam adni a kezemből valamit. Most már sokkal könnyebben megy. Most kezdtem el dolgozni például egy virtuális asszisztenssel, és nagyon kényelmes, nagyon jó, de már tudatosan csinálom. Tehát, hogy amikor egy task eszembe jut, hogy fú, ezt mondjuk ő meg tudná csinálni, akkor jó, akkor nem, nekem kell, csinálok egy SOP-t, ugye egy leírást, megosztom vele, ha kell egy meetingen átbeszéljük, és onnantól kezdve soha többet nem kell vele foglalkoznom. Hogyha ő valamiért kiesik, elmegy, bármi probléma van, akkor is ott van az SOP, és ha bárki, aki ismeri a szoftvereket, beül úgymond a helyére, akkor ő is el tudja vinni azt a folyamatot. Tehát nekem ez talán a legnagyobb tanulság így az elmúlt most már 6 évben. Igenis vannak mások, akik akár csak részfeladatokat, de jobban csinálnak, mint én. Őket kell megtalálni, vagy őket kell betanítani, és rájuk bízni azokat a folyamatokat, és hogy merjem elengedni a dolgokat.
És lenne olyan feladat, amit azt mondod, hogy soha nem adnál ki senkinek? Te szeretnéd végezni?
Mindig van ilyen. Most a CLC ilyen például. Erről beszéltünk is a Bence barátommal. Ő is hasonló cipőben van egyébként. Ő a WP Vikinget csinálja, egy webes ügynökség. És nagyon hasonlóan működünk, hasonlóan dolgozunk, és ő is viszi a sales-t. És beszélgetünk a múltkor, hogy most nálam, ami az ügynökségen belül, tehát ami az ügynökséghez kapcsolódik, és a legutolsó munkafolyamat, ami nálam van, az a sales. Ha ezt elengedem, akkor úgy működik az ügynökség, hogy igazából nem kellek hozzá. És ezt nem igazán tudom elengedni. Nem vagyok benne biztos, hogy akarom. Tudom, hogy el kéne. Tehát, hogy ezzel is úgy járok, mint az összes többivel. Idővel el kell engednem. Most valamiért úgy gondolom, hogy azt én tudom a legjobban csinálni. És bennem van valahogy ez a gondolat.
Meg igazából akkor gondolom, ezt szereted a legjobban ezzel hozzád a legközelebb.
Igen, hát nagyon szeretem csinálni, ugye ezért is csinálom tovább, de biztos vagyok benne, hogy lenne olyan értékesítő, aki rohadt jó, jobban csinálja, mint én, több eredményt ér el, mint én, és nem is kell vele foglalkoznom, tehát amúgy ilyen win-win-win, de még ezt nem léptem meg például.
És arra egy pár szót tudsz mondani, hogy hol tartatok most egyébként? Mi az a mérföldkő, ahol most tartatok?
Tavaly voltunk egy ilyen nettó 100 millió körül. Ha jól emlékszem, 13 vagy 14 fővel.
A szolgáltatásban az nagyon szép eredmény.
Kezdetnek jó. Idén szerintem nem leszünk 100 millió, még úgy sem, hogy a BMU-ra sokkal nagyobb fókuszt fektetek, vagy azzal mondjuk lehet, hogy meg leszünk, de BMU-ból, amit kifejezetten én csinálok, meg két asszisztensem van ott, tehát ott ennyi az egész csapat, ugye az oktatási vonal, ott eddig, most a fél év alatt négyszer annyi bevételt értünk el, mint tavaly egész év alatt. Tehát az egy nagyon nagy potenciállal rendelkező terület. Az ügynökség résznél viszont most, én mondom, úgy emlékszem, 10 vagyunk. Változik, mert most nemrég vettünk fel valakit, de én 10-re tippelném, és biztos, hogy nem lesz akkora bevételünk, mint tavaly volt, de biztos vagyok benne, hogy több lesz a profit, mint tavaly volt. Ezért nehéz mondjuk megmondani, hogy hol állunk, mert tavaly nagyobbak voltunk, több bevétellel, viszont idézőjelben csapongtunk. Tehát sokféle szolgáltatásunk volt már, nem volt mindannyira kiforrott, nem volt mindre olyan SOP, hogy bárki beül és mondjuk meg tudja kérdés nélkül csinálni, és idén év elején több csapattagunk is elment. Volt, aki elment, volt, akit el kellett küldenünk, mert mondjuk nem úgy dolgozott, de mondjuk a tavalyi kata törvénymódosítás az eléggé a feje tetejére állította így a marketinges szakmát, és sokan van, akik mondjuk nekünk vagy nekünk is dolgoztak, és kimentek Svájcba, volt, aki kiment Balira, kiköltöztek, és így idővel szépen lemorzsolódnak, ugye más munka után néznek. Emiatt borult a csapat, ami addig szépen ki volt építve, és minden az én nyakamba szakadt. Tehát nagyon sok olyan teendő, olyan komplex feladat, amit csak egy ember tudott a cégből elvégezni rajtam kívül, az ugye nálam landolt, és megint visszacsöppentem abba, pont ugye a kislányunk születésekor, hogy ilyen napi 12-14 órán dolgozok, meg hétvégén is nyomom, meg ilyesmi, amivel nincs baj, mert hogy régen is ezt csináltam, és szerintem ez kell, tehát hogy ahhoz, hogy valaki előre tudjon lépni, ezt meg kell csinálni. Igen, ám, csak amikor nem látod a kiutat, és csak azt látod, hogy a mókuskerékbe vagy folyamatosan, akkor idővel meg kell hozni azt a döntést, hogy akkor ez így nem mehet tovább. Így alakult az, hogy egy pár ügyfelünktől is meg kellett válnunk, nekik kerestünk más megoldást, hogy ki az, aki ki tudja őket szolgálni, illetve ugye egy pár csapattaktól, és visszatértünk oda, amit a legjobban csinálunk, PPC. És most a ügyfeleink nagy részének PPC-t végzünk, tehát hirdetéseket kezelünk. Van, akinek kiegészítjük e-mail marketinggel, van, akinek esetleg tartalmat gyártunk, de azok az igazán komplex, mindent felölelő szolgáltatások, azok most nincsenek. Nem vállalunk új projekteket egyenlőre. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de én úgy gondoltam, hogy ez így nem működik. A minőséget se tudjuk így fenntartani, mert kiégek egyszerűen. Lépjünk hátrébb egy lépést, rendezzük a sorainkat, és nézzük meg, hogy hogyan tovább. Hogy jók vagyunk így, vagy indítunk még egy PPC-s csapatot, és mondjuk azt növeljük, és úgy skálázunk. Vagy jön be olyan szolgáltatás, tesztelek AI vonalon új szolgáltatásokat, ami lehet, hogy érdekes, és lehet, hogy hasonló módon tudjuk végezni, mint mondjuk a PPC-t, ami egy nagyon, nagyon egyszerű, nagyon könnyen átadható munkafolyamat, és könnyen sablonizálható. Talán ez a legfontosabb.
Szóval akkor inkább a hatékonyság irányába mentetek el, ahelyett, hogy azt néznétek, hogy mennyi lesz az év végén a teljesítmény.
Így van, hatékonyság. Visszavágtunk több szoftvert, amit csak így hébe-hóba használtunk, vagy egy-egy projekthez kellett, az nagyon nagy megtakarítás. Ugye a csapattagokból is van, aki levált, van, akit elküldtünk. Egyszerűen kijött a matek, hogy a komplexebb feladatokkal, amennyit behoztak, annyi el is ment így a kiadási oldalon. Magyarul egy csomó munkát vettem a nyakamba, úgyhogy nem volt a végén több a profit. És mondjuk, nem tudom, 2-3 millióval többet számláztunk havonta. Csak már nem tartunk ott, hogy rá legyek kényszerítve arra, szerencsére, hogy mindenáron növekedjünk, meg mindenáron, nem tudom, minél több pénzt szedjünk be, amiből lehet visszaforgatni. Ezért úgy gondoltam, hogy ha nincs az a munka, akkor napi 3-4 órát dolgozok, és ugyanannyit keresek. És a csapat még jobban is keres, mert hogy összpontosul az a feladatkör, vagy az a feladat mennyiség az emberek között, és ugye a sikerdíj miatt így ők többet tudnak keresni.
Köszönöm, Dávid. Még egy utolsó kérdés maradt, és szerintem talán ez is nagyon fontos lehet, mert ugye az elindulásnál sokat beszéltünk arról, hogy nagyon sok minden kell hozzá, de kell hozzá pénz is, és szerintem még az is fontos lehet, hogy arról beszélj kicsit, hogy neked az indulásnál hogyan volt meg rá a forrás ahhoz, hogy el tudj egyáltalán indulni vállalkozóként.
Ja, igen. Ez is egy jó kérdés, meg egy nagyon fontos része így a vállalkozóvá válásnak. Annó, ugye azt beszéltük, hogy otthon laktam, igazából szüleimnél nem volt úgy semmiféle komolyabb keresetem. Szolgáltatáshoz szerencsére nem is kell túl nagy összeg. Tehát, hogy ez szerintem ezért ez egy nagyon jó üzleti modell kezdővállalkozóknak, a szolgáltatás, mert nincs nagy tőkeigénye. Viszont itt is vannak eszközök, amiket meg kell venni. Most laptop például, hogy normálisan tudjon dolgozni az ember, vagy manapság ugye tartalomgyártás, mint kamera, mikrofonok, stb. Nagyon könnyen el tud menni 1-2 millió forint ilyenekre. Annó én ezt úgy oldottam meg, anélkül is biztos el tudtam volna indulni, de amúgy tök nagy segítség volt, hogy akkor volt ez. Volt egy ilyen 3 millió forintos támogatás, egy ilyen vállalkozó a vállási akármi. Azt megkaptam, megnyertem, és akkor abból szereztem be ezeket az eszközöket. Mert hogy volt korábban is laptopom persze, de egy nagy batár Windows-os cucc, tudod, és akkor hurcolászod a töltőt magad után. Nem tud úgy kimenni az ember egy ügyfélhez, nem kényelmes, nem tudsz beülni egy kávézóba. És akkor vettem először Mac-et, akkor vettem egy normális ergonomikus széket, akkor vettem egy normális íróasztalt, monitort, kamerát, stb. Nem azt mondom, hogy kötelező, de nagyon-nagyon meg tudja könnyíteni az indulást, hogyha mondjuk van valakinek legalább egy ilyesmi hozzáférése egy kis tőkéhez. De azt hiszem most is van valami ilyesmi, nem? Tehát, hogy most is újra fog indulni ez? Vagy?
Igen, most az újra fog indulni ez a program. Ugye, amikor te voltál, azt mondtad, hogy 3 millió forint volt. Most egy annyi változott meg, hogy 3 millió forintot adnak arra, hogy a munkabért, meg a járulékokat el tudsz számolni, és másfél millió forintot adnak egyébként dologi eszközre, például laptopra.
Tárgyi eszközökre
például, meg nagyon-nagyon sok mindenre, például marketing költségekre is lehet ezt költeni.
Legjobb.
Tippelj, hogy 100 emberből hány van az, aki marketingre szeretné fordítani.
Azt a részt?
Azt a részt, igen.
Most ez vagy nagyon magas, vagy nagyon alacsony szám lesz. 10.
5% van, akiről én tudok, 5% van, aki azt mondja, hogy marketingre szeretné fordítani. Amúgy szerintem furcsa,
ja.
Mert a legtöbb vállalkozó, aki most indul vállalkozóként, azt mondja, hogy semmi gond, ügyfelek azok biztosan lesznek, de inkább tárgyi eszközre fordítsuk a pénzt, mert az most jobban jön. Úgyhogy egyébként szerintem ez nagyon-nagyon fura, mert általában nem az szokott lenni, hogyha egy vállalkozás nem működik, hogy szükségünk van olyan Mac-gépekre, hanem inkább az, hogy inkább ügyfelekre lenne szükségünk. Igen. Én legalábbis, ha választanom kellene, én az ügyfeleket választanám a Mac helyett.
Igen, de te már nem kezdő vállalkozó fejjel gondolkodsz, és ez a becsapósít, mert most, ha belegondolok, akkor tök jogos, mert én is még, amit említettem, hogy volt ez a fitness próbálkozás, meg ilyesmi előtte, elindítottam, és akkor így ültem, hogy basszus, így miért nem jönnek az emberek és fizetnek nekem? És hogy akkor kezdtem belemászni így a SEO-ba, a tartalomgyártásba, utána jött a fizetett hirdetés, Facebook, és rájöttem, hogy ez nem úgy megy, hogy elindítom, és akkor fú, de király vagyok, és jönnek az emberek, hanem igenis tenni kell érte, és igenis rohadt nagy verseny van. Most még nagyobb, mint mondjuk 6 évvel ezelőtt.
Igen, de azért én próbálom, tehát akivel én találkozok, azok az ügyfelek, akiknek ezeket a pályázatokat a megírásában segítek, meg az elszámolásban, próbálom őket abba az irányba terelni, tehát nálunk egy tanácsadás nem csak arról szól, hogy akkor gyorsan kitöltjük a papírokat, próbálok mindenkit meggyőzni arról, hogy jó, akkor mielőtt elindulunk, akkor mutassuk be azt, hogy legalább van 3-4 ember, aki oda fog jönni, és akkor igénybe fogja venni a szolgáltatásodat, ha te vállalkozó leszel. Mert igazából ennek a pályázatnak egy buktatója van, az, hogyha nem lesz annyi árbevételed, nem tudsz annyi munkabért elszámolni, hiszen az eszközöket megveheted, azokat rögtön el fogod tudni számolni, viszont bevételt meg másképp nem tudsz elszámolni, csak hogyha eladsz.
Tehát ez egy vállalási feltétel.
Ez egy vállalási feltétel. Ahhoz, hogy el tudj számolni, ahhoz kell, hogy megfelelő árbevételed legyen, és utána fenntartsd. És ami nagyon fontos még, hogy ezt főállásként kell csinálni, tehát mellékállású vállalkozó ezt nem fogja tudni igénybe venni. Viszont szerintem az mindenképpen előnye ennek a programnak, hogy nem kell attól aggódnod, hogy most a következő hónapban fogsz tudni bármit is csinálni, tehát lesz-e arra fedezetet, hiszen már az elején előleget kapsz, megkapod a pénzt előre, utána már csak dolgoznod kell, de...
De azt amúgy is kéne.
De amúgy is kellene, igen. Tehát, hogyha rögtön alkalmazásból vállalkozóvá válsz, akkor is megvan ez. Viszont itt még kapsz hozzá egy kis támogatást is, egy kis anyagi fedezetet.
Ez tök jó. Köszönöm, hogy elmondtad. Én amúgy annak a híve vagyok, hogy ha vannak ilyen lehetőségek, akkor ki kell használni. Mert miért ne?
Igen, azt gondolom, hogy ha valaki egyébként is szeretne vállalkozni, akkor most ez egy tök jó lehetőség. Igyekszem én is segíteni azokat, akik ebben gondolkodnak, illetve csináltam egy zárt Facebook csoportot, ahol meg is, ami szerintem nagyon fontos, hogy meg is tudjuk osztani egymással a tapasztalatot, hiszen ez mindenkinek egy teljesen új dolog. Mindenkinek azt gondolom, amikor vállalkozást indítasz, az mindenképpen egy nagy változás az életedben, és ez tök jó, hogy találsz olyan embereket, akikkel ezt meg tudod osztani, és meg tudjuk beszélni. Tehát, hogy ez a lényeg, hogy nem vagy egyedül, és meg tudod osztani tapasztalataidat, valós válaszokat kapsz a kérdéseidre rögtön. Ez szerintem mindenképpen segítség.
Mindenképpen. Én emlékszem, hogy nagyon, nagyon sötétben voltam annó, amikor kezdtem meg, amikor ezt is csináltam, mert annyi adminisztratív teendő van, annyi újdonság van, főleg ahhoz képest, ha valaki tök mindegy igazából, hogy most kerül ki valaki a suliból, és úgy csöppen bele, és úgy kezdi el, vagy alkalmazott valahol, és úgy kezdi el, mert hogy hatalmas a különbség ahhoz képest, hogy felveszed a fizut, és kész. Rengeteg mindenre kell figyelni, és ugye erről is beszéltünk, hogy érdemes mindig a saját szintünk környékén, vagy attól egy picit felfelé keresgélni a kapcsolatokat. Mert az tud igazán nagy segítség lenni. Tehát, hogyha valaki, aki ezt végigvitte mondjuk egy éve, vagy valahogy, vagy ért hozzá legalábbis, akkor ő nagy segítség tud lenni, és az ott egy nagyon értékes kapcsolat, hogyha egy ilyet tudunk szerezni. Ugyanúgy, ahogy nekünk mondjuk, vagy nekem nagyon értékes az, hogy más ilyen pár százmilliós szolgáltató biznisz tulajdonosokkal tudok mondjuk leülni, beszélgetni, stb. Úgyhogy mindenképpen érdemes, és akkor te ebben tudsz is segíteni, ugye? A Facebook csoport linkjét betehetjük a leírásba?
Igen. Igen, kirány. Illetve a vállalkozóleszek.com oldalon is megtalálható vagyok, és akkor ott is lehet hozzám időpontot foglalni és beszélgetni erről.
Szuper. Akkor betesszük a linkeket. A zárt Facebook csoport és a vállalkozóleszek.com, ugye? Ott megtalálnak téged. És hát nem tudom, valamit még kihagytunk, el akarsz mondani? Meg vagyunk?
Szerintem meg vagyunk.
Szuper. Akkor ismét köszönjük a figyelmet. Dudás Laci volt ma a vendégem. Igaz, én többet beszéltem, ezért elnézést kérek, de szerintem egy tök jó beszélgetés volt, és remélem, hogy hasznos volt neked is, és a hallgatóknak is. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy jöttél, és itt voltál velünk, és akkor téged meg lehet találni a lenti linkeken, mi pedig találkozunk a következő adásban. Sziasztok!
Sziasztok!